25 éve nyílt meg a Nyílt Társadalom Archívum, az akkor még budapesti központú közép-európai egyetemen működő összetett funkciójú levéltár. 95-ös megalapítása után pár hónappal már helyet biztosított az elsősorban hidegháborús és emberi jogi gyűjtemények őrzéséhez, kutatásához. Ez a két unalmasnak hangzó mondat egy sokkal mozgalmasabb időszakot takar.
Néhány órával később délután a Vas megyei tanács dísztermében fogadásra gyülekeznek a művelődés és sportház tervezői és építői.
Kádár sakklubjától a Kossuth katonák egyenruhájáig vezet a történet, egy utcáról nem látható toronyházon és 15 millió dolláros beruházáson át, hogy megérkezzünk a mai archívumhoz, amely egyebek mellett az egykori Szabad Európa Rádió írásos anyagainak is otthont ad. Mivel ez és sok más ott őrzött örökség nyilvánosan kutatható, az intézmény széles betekintést enged egy korszak működésébe. Az évforduló alkalmával beszélgetünk a Szabad Európa podcastjában az archívum történetéről Rév István igazgatóval. Én Vovesz Tibor vagyok. A beszélgetés közben elhangzó archív hanganyagok mind a gyűjtemény részei. Az archívumot éppen a Szabad Európa Rádió magyar adásának bezárása hívta életre.
Tulajdonképpen már néhány évvel korábban elkezdődött egy gondolkodás arról, hogy miképpen lehetne az amerikai adminisztráció anyagi terheit csökkenteni ilyen módon, és akkor döntöttek úgy, hogy néhány ország felé irányuló adást azt meg fognak szüntetni. Ezen túl is takarékossági intézkedéseket igyekeztek bevezetni, és 94-re derült ki az, hogy a rádió úgy döntött, hogy meg fogja szüntetni az addig működő kutatóintézetét, illetve emögött a kutatóintézet mögött álló archívumot. És akkor itt Magyarországon néhányan úgy véltük, hogy minthogy itt van a Közép-Európai Egyetem, amelynek hallgatói akkor már közel 40 országból érkeztek hozzánk, és az oktatók is a világ különböző tájairól jöttek ide Budapestre tanítani. Itt létre fog jönni egy olyan oktatási intézmény, amelynek egyrészt szüksége lenne arra, hogy eredeti dokumentumok alapján ismerkedjen meg a térség közelmúltbeli történetével. Másrészt lesznek olyan nyelvtudású diákjaink és oktatóink ezen az egyetemen, akik használni fogják tudni ezt a addigra már megtudtuk, 32 nyelven született dokumentumokat őrző archívumot. És akkor kezdődtek a tárgyalások az amerikai kormánnyal, pontosabban a külügyminisztérium erre illetékes személyeivel, és a döntés végül az lett, hogy az egyetem, pontosabban nem is az egyetem, hanem abban az időben a Nyílt Társadalom Intézet, amely a Nyílt Társadalom Alapítványok elődje volt abban az időben, átveszi a rádió addig működtetett kutatóintézetét, illetve ennek archívumát is, és fölállít egy új kutatóintézetet Prágában, amely a Prágába átköltöző rádió munkáját fogja elemzésekkel segíteni, illetve az archívum át fog költözni Budapestre, mégpedig úgy, hogy ezt az archívumot a rádió munkatársai folyamatosan a jövőben is használni tudják. Felmerült az is, hogy az archívum más helyre kerüljön, ezek között volt a Stanfordi Hoover archívum is, de akkor az volt az elgondolás, hogy a Prága és Stanford közötti 9 órás időkülönbség megnehezíteni a rádió munkatársai számára az archívum használatát, és ez Budapest mellett szólt, de végül a döntés az lehet, hogy az úgynevezett corporate archívum, a rádió belső működésére vonatkozó archívum, a munkatársai érintő személyes dokumentumok, azok elkerülnek Stanfordba, és minden más, ami a tudományos intézet tevékenységének eredményeként jött létre, illetve annak a munkáját segítette, Budapestre kerül. Ez volt az előző.
Hogy képzeljük el, mekkora anyagról beszéltünk itt az első időszakban, az első években?
Az első években körülbelül 10 folyó kilométernyi anyagról volt szó. Ezek elsősorban nyomtatott anyagok voltak. Tehát képzeljük el, hogy könyvespolcok a 10 kilométer hosszan állítunk egymás mellé. Ez egy elég nagy anyag. Ez az anyag érkezett hozzánk teherautókon Münchenből Budapestre, illetve az anyag egy része New Yorkból érkezett hozzánk repülővel. Azt is el kell mondanom, hogy az egyik nagy teherautót baleset is érte útközben, és felborult az országúton, Magyarországon, és a munkatársaimnak a mezőn kellett összegyűjteni az ott szétszóródott anyagokat. Azt is el kell mondanom, hogy nem minden került hozzánk. Sokan, akik a rádiónál dolgoztak régóta, úgy érezték, hogy azzal, hogy az archívum elkerül Münchenből a rádiótól, megsemmisül az a múlt, amin ők olyan sokat dolgoztak, az a sok anyag, amelyet olyan nehéz körülmények között gyűjtöttek össze, és sokan otthon tárolták a rádiónál használt, vagy a rádió számára készített dokumentumaikat, amelyek így egy része legalábbis magán archívumokba került, amelyeket azután igyekeztünk személyes tárgyalások során valami módon egyesíteni a hozzánk került archívummal. Ez nem minden esetben sikerült, de az anyagok jelentős része ide került Budapestre.
Említette, hogy ez 10 kilométer hosszú volt, de ez nem a lapokat lefektetve jelenti, hanem állítva. Hogy a könyvek igen. állnak a polcon, úgy kell elképzelni, hogy ez 10 kilométernyi hosszúságú polcrendszert jelent.
Így van, és mi vállaltuk azt ebben az amerikai külügyminisztériummal kötött megállapodásban, hogy ennek az anyagnak a számára egy önálló archívumot fogunk építeni, és azt is vállaltuk ebben az egyezményben, hogy kb. 15 millió dollárt fogunk költeni arra, hogy megfelelő infrastruktúrát teremtsünk ennek az anyagnak a megfelelő tárolására és feldolgozására.
Hogyha már szóba került a tárolás, hol találtak helyet az archívum elhelyezésére?
Az archívum először egy kis palotában működött az Andrássy út mellékutcájában, az Ötvös utcában, amelynek a története érdekes volt. Ebből a palotából a kommunista hatalom átvétel után a sakkszövetségnek lett a központja, és ez volt az a hely, ahol azután 1956 után Kádár János rendszeresen hetente sakkpartikat játszott a sakkszövetségnek az illetékeseivel, különösen Szerémi Sándorral, aki egy idő után a párt kegyeleti bizottságának a vezetője volt. Ő felelt azért, hogy kit hová temessenek, kinek milyen temetés jár a párt vezetői közül. Én megkerestem őt élete utolsó időszakában, akkor már elmúlt 100 éves, 104 éves koráig élt, ha jól emlékszem, és megkérdeztem tőle azt, hogy mi predesztinálta őt arra, hogy ő legyen ennek a bizonyos kegyeleti bizottságnak a vezetője, mire azt válaszolta, hogy én már 1918 óta párton voltam, mindenkit ismertem, mindenkiről tudtam, hogy mit tett, el tudtam dönteni, hogy ki hova kerülhet.
Részlet egy 1985 márciusi szovjet híradóból Kádár János moszkvai látogatásáról számolnak be.
Nos, ide járt Kádár János ebbe az épületbe, ahol az archívum elkezdett működni az első időben, és minthogy itt a raktárhelységek igen szűkösek voltak, ezért ebben az első időben külső raktárakat kellett bérelnünk egészen addig, amíg, ahogyan ez a megállapodás szólt, nem bővítettük a Közép-Európai Egyetemet egy külön könyvtár épülettel, amelyben az archívum is helyet kapott, és olyan földalatti raktárakat építettünk, ahol ennek az anyagnak jelentős része már elfért.
Ez már az Arany János utca?
Nem, ez még a Nádor utca. ez a Nádor utcai épületkomplexumban felépített úgynevezett Faculty Tower, az oktatóknak az irodáit tartalmazó toronyépület, ami egy furcsa építmény, sehonnan sem látszik az utcáról, pedig egy 10 emeletes magas házról van szó, és ennek a ez alatt, az épület alatt épült egy külön, speciális raktár rész, amely egyrészt az egyetem könyvtárának raktárához szolgált, másrészt pedig az archívum anyagait is itt raktároztuk, és még mindig az archívum anyagainak egy jelentős része ezekben a raktárokban van, és az archívum ebből az Ötvös utcai palotácskából azután átköltözött az egyetem október 6-a utcai épületébe, majd onnan 2005-ben költöztünk át az Arany János utcába, és ennek a költözésnek, meg az épületnek is külön és érdekes története van.
Vágjunk is bele, mert érdekel. Miért esett erre az épületre a választás?
Az épületet én már több évvel ezelőtt kinéztem magunknak. Volt egy olyan tervünk, hogy csinálnánk egy múzeumot a kommunizmus történetéről. És kerestem egy épületet az egyetem közelében, és akkor pillantottam meg az egykori Goldberger textilművek iroda és raktár épületét az Arany János utcában, amelyet ismertem, tudtam róla, hogy a 80-as évek elejétől ez az épület egy különös áruházként szolgált, ahol a rendszer magas beosztású káderei, akiknek kemény valutában volt bankszámlája, vásárolhattak olyan tárgyakat, amelyeket általában Magyarországon működő üzletekben nem árusítottak, például Marlboro cigarettát, vagy Skót viszkit, vagy rágógumit, vagy bizonyos tartós fogyasztási cikkeket.
Kevesen emlékszünk rá, ezek voltak a dollárboltok.
De ez egy speciális dollárbolt volt, ez a Consumex-nek volt az áruháza, ahol nem mehetett csak úgy be valaki, akinek volt dollárja a számláján, hanem ez nem volt elegendő, csak az vásárolhatott ott, akinek speciális engedélye volt, és ez a speciális engedély ez beosztáshoz volt kötve. Meg azt hiszem, hogy a követségeknek is joguk volt ebben az áruházban beszerezni például az italkészletüket. És ez az épület a 2000-es évek elején üresen állt, és amikor kiderült, hogy egyrészt ennek a múzeumnak az ötlete az utópiának bizonyult, másrészt az archívumnak egy új épületet kell találni, mert kinőttük az október 6-a utcai helységeket, és új raktárakra is szükségünk van, akkor javasoltam az egyetemnek, hogy vásároljuk meg ezt az épületet. De az egyetemnek nem volt erre, mint kiderült, elégséges pénze, és akkor a következő dolog történt. Nekünk voltak megtakarításaink, mert azzal a különleges kiváltsággal rendelkeztünk, hogy az egy adott évben el nem költött költségvetésünk maradványát, azt nem kellett visszaadnunk az egyetemnek, hanem azt tovább tudtuk görgetni megtakarításként, és
mint egy jackpotot.
Így van, és mint hogy az ott dolgozóknak az a különleges kiváltságuk volt, hogy a fizetésüket azt dollárban állapította meg az egyetem, amely ugye egy amerikai részben amerikai egyetem, és amerikai alapú költségvetéssel működött, de mi a fizetésünket forintban kaptuk, csak dollárban volt nominálva, és mivel a 90-es évek második felében és a 2000-es évek elején jelentősen gyengült a forint a dollárhoz képest, ezért anélkül, hogy a mi fizetésünket felemelték volna, havonta több pénzt kaptunk, és erre való hivatkozással úgy érveltem, hogy nincs nekünk szükségünk fizetésemelésre, hiszen amúgy is emelkedik a mi fizetésünk, és azt az összeget, amit megtakarítunk, az semmiképpen se költsük el saját magunkra. Hát ha majd Václav Havel archívumát kell megvásárolnunk, és tegyünk félre pénzt ilyen előre nem látható fontos alkalmakra. Úgyhogy így megtakarítottunk több mint 360 ezer dollárt az évek során, és amikor kiderült, hogy az egyetemnek nincsen elég pénze arra, hogy megvásárolja ezt az épületet, akkor nálunk az archívumban dolgozók szavaztak arról, hogy ezt a pénzt felajánljuk-e az épület megvásárlására, és egyhangulag úgy döntöttünk, hogy igen, és ennek a pénznek a segítségével vásárolta meg az egyetem ezt az Arany János utcai épületet, amely eredetileg a Goldberger család gyárának volt az irodája és raktára. Ugye ez Közép-Európa egyik legjelentősebb textil üzeme volt, amelyet a 18. század végén, 1784-ben alapította Svájcból Magyarországra települt Goldberger család, és ez volt az a gyár, amely öltöztette az 1848-49-es szabadságharc katonáit, és a gyárat, miután a gyár tulajdonosát, Goldberger Leót, aki egy igen kiváló üzletember volt, deportálták Dachauba, és vagy Mauthausenbe, nem is Dachauba, Mauthausenbe deportálták, és a tábor felszabadulásának napján vesztette életét. Úgyhogy ez volt az az épület, amelybe aztán az archívum beköltözött, és az épülethez, hogy mondjak még valamit, csak azért, hogy ennek nyoma maradjon, ez egy fontos dolog. Amikor mi elkezdtünk az épület átalakításának tervein gondolkodni, akkor megkerestük Bán Ferencet, a kiváló építészt, aki a Nemzeti Színház épületét tervezte, azt a bizonyos Nemzeti Színházat, amely a Deák téren állt volna, és amelyet el is kezdtek építeni a 90-es évek végén, de azután a kormányváltás után, az 1998-ban hatalomra került új kormány úgy ítélte meg, hogy túlságosan modern, nem eléggé magyarosak voltak ezek a tervek, annak ellenére, hogy már igen, jelentős összeget ráköltöttek az építkezésre, leállította ezt a folyamatot, és egy új nemzeti színházat épített azután ott a Soroksári út mellett. És akkor mi azt gondoltuk, már csak kompenzációképpen is, hogy megkeressük Bán Ferencet, tervezze ő át ezt az épületet a mi számunkra, és egy csodálatos tervet készített, de aztán, mint hogy az egyetemnek nem volt elégséges pénzösszege ahhoz, hogy az átalakítást kifizesse, ezért ez a terv ugyanúgy csak a papíron maradt, mint a Nemzeti Színháznak a kiváló terve.
Mennyire kellett átalakítani az épületet? Milyen új funkciókat kellett kialakítani, ami az archívum beköltözéséhez szükséges volt?
Igyekeztünk mi megtartani ennek a nagyon érdekes épületnek az eredeti karakterét. Az épület 1911-ben épült, és egy vas, szerkezetes, érdekes, koraszecessziós ipari épület, egy nagy belső átriummal. Nekünk az is szempont volt, hogy egy jelentős kiállító térhez jussunk, hiszen az archívumunk az nem csupán csak egy hagyományos értelemben működő archívum, hanem ez egy komplex emlékezet tudománnyal és az emlékezet problémáival foglalkozó intézmény, amely rendszeresen rendez nyilvános programokat, ennek keretében kiállításokat is, tehát nekünk fontos volt, hogy legyen egy kiállító terünk, de az is fontos volt, hogy olyan raktáraink legyenek, amelyek speciális védő felszereléssel vannak felszerelve, tehát hogyha tűz üt neki az épületben, akkor a tűzoltóknak ne kelljen vízzel elárasztani a raktárat, amely tönkretenné az ott őrzött dokumentumokat, hanem olyan speciális berendezéseket kellett beszerelnünk, amely elvonja az oxigént a térből, és ilyen módon akadályozza meg a tűz tovaterjedését, tehát speciális raktárakat kellett építenünk, és aztán ugye ez az archívum nem csupán csak papír alapú dokumentumokat őriz, hanem időközben egy óriási film és fotó gyűjteménnyel is rendelkezünk, és egyre nagyobb digitális gyűjteménnyel is, tehát olyan speciális igényeink tehát is ki kellett elégíteni ennek az átalakításnak, amely lehetőséget teremtett arra, hogy ezeket a hordozókat is megfelelő körülmények között tudjuk tárolni.
Én már jártam az épületben korábban. Nem csak a tűzbiztonsági berendezések érdekesek, hanem egyáltalán azok a védelmi biztonsági berendezések, amik a gyűjtemény magát védik.
Ugye az épületben kamerák működnek, a raktárakban csak új lenyomatolvasóval léphetnek be a munkatársak. Speciális klíma van a raktárakban. Azt gondolom, hogy minden olyan berendezés rendelkezésünkre áll, amely archívum korszerű működtetéséhez és biztonságos tárolásához szükséges. De hát azt tudni kell, hogy azért az ilyen típusú intézmények azok mindig nagy veszélyt jelentenek arra az anyagra, amelyet őriznek, és ez a paradoxon az ilyen típusú gyűjteményeknek. Ugye a könyvtárak összegyűjtik a könyveket, hogy egy helyen biztonságosan megtalálhatóak legyenek a kiadott művek, és aztán jönnek a bogarak, meg az egerek, meg az árvíz, meg a bombázás, meg a tűz, és ugyanez a helyzet a raktárakkal, és azzal, hogy egy helyen gyűjtjük össze ezeket az értékes anyagokat, ezeket mindig veszélynek tesszük ki, ahogyan ez történt az alexandriai könyvtár esetében is híres módon. És hát igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy kivédjük a lehetséges veszélyhelyzeteket, de mi teremtjük a veszélyt azzal, hogy egy fedél alatt őrizzük ezeket az értékes dokumentumokat.
Beszéljünk a gyűjteményről kicsit bővebben. Említette, hogy a Szabad Európa nemzetközi szerkesztőségeinek anyagait sikerült összegyűjteni ebben az archívumban. Mivel gyarapodott a későbbi években aztán ez az anyag?
A mi archívumunk elsősorban nem azokat az anyagokat őrzi, amelyeket a Szabad Európa Rádió munkatársai készítettek. Ezek az anyagok részben olyan nemzeti gyűjteménybe kerültek, mint amilyen a Széchenyi Könyvtár Magyarországon, vagy a Varsói Nemzeti Könyvtár, vagy a Prágai Nemzeti Könyvtár. Részben hangszalagokon, részben átiratban, tehát a rádió által készített anyagok tipikusan nem nálunk vannak. Nálunk azok az anyagok vannak, amelyek azt szolgálták, hogy a rádió munkatársai elkészítessék ezeket az anyagokat. Ugye a rádió az egy megosztott világban működött Münchenben és New Yorkban, elsősorban Münchenben, amelyet egy vasfüggöny választott el a világnak attól a részétől, amellyel a rádió foglalkozott, amely számára a rádió a programjait készítette, és ebben a világban nagyon nehéz volt hiteles információhoz jutni. A rádió előfizetett, amennyiben erre módja volt, minden olyan napilapra, hetilapra, folyóiratra, amelyet a vasfüggöny mögött Kelet-Közép-Európában készítettek. Minden nap felvették a helyi rádió adóknak az adásait, és ezeket az adásokat aztán minden éjszaka beírták, és erről részletes összefoglaló készült minden egyes napról, minden egyes nyelven, és gyűjtötték a nyugati, elsősorban amerikai követségek által készített jelentéseket, politikai elemzéseket, nyugaton, Kelet-Európáról megjelent írásokat, politikai elemző dokumentumokat, sőt, feloldott titkosszolgálati jelentéseket is. Tehát igyekeztek beható módon tájékozódni arról, hogy mi zajlik a vasfüggönyön túl, hogy ennek az információnak az alapján tudjanak hiteles tájékoztatást nyújtani arról, amiről az ott lakók a saját rádióikból és újságjaikból nem kaptak hiteles tájékozódást.
Hogyha már itt tartunk, engedjen meg egy személyes kérdést. Biztos átnézte a gyűjteményt ön is többször. Mi volt, ami a legjobban meglepte?
Ami igazán meglepő volt, az nem is az volt, amivel a Szabad Európa foglalkozott. Az igazán meglepő az volt, hogy, és ezt nem a mi gyűjteményünkből, hanem más archívumokból tudjuk, hogy milyen behatóan foglalkoztak a Szabad Európa Rádió programjaival, például a magyarországi pártvezetők, és hogyan használták föl a rádió által készített adásokat a saját politikai céljaikhoz, akár sokszor egymás ellen is. Hogy mondjak erre egy példát, az 1970-es évek elején, amikor a pártvezetés dogmatikus része megpróbált az új gazdasági mechanizmus néven bevezetett gazdasági reformoknak ellenállni, és rávenni a pártvezetést arra, hogy vesse el ezeket a reformokat, akkor a politikai bizottság számára készült dokumentum az nagyon részletes idézeteket tartalmazott a Szabad Európa Rádió adásaiból, azt állítván, hogy lám a Szabad Európa Rádió is milyen pozitívan nyilatkozik ezekről a reformintézkedésekről, és hogyha a Szabad Európa pozitívan nyilatkozik ezekről, akkor ezekkel nagy baj lehet, és már csak ezért sem szabadna ezeket megtartani. Ez egy fontos érv amellett, hogy ezeket a reformokat minél előbb el kell vetni. Ez egy eléggé tanúságos dokumentum, de nagyon sok hasonló dokumentum van arról, hogy a pártvezetés folyamatosan figyelte a Szabad Európa Rádió adását. Volt két olyan belső kiadvány, az egyik szűkebb, a másik valamivel szélesebb körű hozzáférésre készült, amelyben naponta rendszeresen leírták azt, hogy az úgynevezett ellenséges rádióadók, nem csak a Szabad Európa Rádió, de például a BBC magyar adása, vagy az Amerika hangja magyar adása, vagy a Vatikáni Rádió magyar adása, egy idő után az Albán Rádió magyar adása, vagy a pekingi rádió adásai, miket mondanak, milyen információval szolgálnak Magyarországról, hogy a pártvezetés ezeket az információkat a döntéseiben figyelembe vehesse.
A Nyílt Társadalom Archívum egy élő archívum, ami azt jelenti, hogy folyamatosan gyarapodik. Mik a legfrissebb szerzemények, mikre a legbüszkébbek?
A legfrissebb szerzeményeink között sok minden van. Van például az elmúlt hetekben került hozzánk Lukács György feleségének levelezése. Mint talán sokan tudják, a kormány úgy döntött, hogy bezárja az Lukács György egykori lakásán működő Lukács archívumot, és ezek a levelek, ezek még a család birtokában voltak, és a család úgy döntött, hogy ezt a levelezést, ami között nagyon sok érdekes levél van, például Thomas Mannnal folytatott levélváltás, ez is hozzánk került az archívumba, de éppen tegnap hoztuk be az archívumba Modor Ádámnak a személyes gyűjteményét. Modor Ádám a Számítógép egyik korai szerkesztője volt, és szerzője, és kiadója, aki azután később furcsa módon az egykori demokratikus ellenzék tagjait próbálta utólag a titkosszolgálatok által gyűjtött dokumentumok segítségével leleplezni, de ez egy nagyon érdekes figura volt, és az ő archívuma is hozzánk került. Nemrég került hozzánk egy tragikusan fiatalon meghalt Balázs szociológusnak a 70-es, 80-as évek első felében a kisegyházak körében folytatott kutatását feldolgozó irodalom, illetve mindazok az eredeti dokumentumokat, amelyeket ezekről a betiltott egyházakról és ezeknek tevékenységéről sikerült összegyűjteni. De éppen múlt héten ért véget a 17. verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentum Filmfesztivál, amit, mint a 17. szám is mutatja, már 17 éve rendezünk meg. amely egy nagy nemzetközi filmfesztivál, ez évben különös körülmények között online kellett ezt megrendeznünk, de 30 ezer ember követte, mint kiderült, ezeket a streamelt filmeket, és minden alkalommal a hozzánk beérkező filmek, amelyeket nem mindegyikét mutatjuk be, mert nincs erre módunk, minden évben több száz dokumentumfilm érkezik hozzánk a világ legkülönbözőbb tájairól, és ezek a filmek is az Archivum gyűjteményét gyarapítják.
When you have a relatively prolonged period of relative peace,
Donald Rumsfeld amerikai védelmi miniszter 1975-ben az ENSZ közgyűlése előtt beszélt a kapitalizmus és a kommunizmus
különbözőségeiről.
Mikor vette föl az Archívum Vera és Donald Blinken nevét?
5 évvel ezelőtt, 2015-ben, de a kapcsolat a Blinken családdal az ennél sokkal messzebb múltba nyúlik vissza. Donald Blinken Budapesten volt amerikai nagykövet 1993 és 97 között, és pont abban az időben, amikor az Archívum létrejött, Budapestre került, és ő, mint amerikai nagykövet, figyelemmel kísérte ennek a részben amerikai intézménynek a létrejöttét és munkáját, ahogyan az amerikai egyetem, a Közép-Európai Egyetem problémáiban is igyekezett mindig segítséget nyújtani, és így aztán a 90-es évek közepétől kezdve szoros kapcsolat jött létre Donald Blinken, a felesége, a magyar származású Vera Blinken és a Közép-Európai Egyetem, illetve különösen az Archívum között, és a már 2015 előtt igen sokszor nyújtottak támogatást bizonyos speciális programok létrehozásához. Például az ő segítségükkel sikerült digitalizálnunk egy egészen különleges gyűjteményt, amelyet a Columbia Egyetemen őriznek New Yorkban, egy hatalmas nagy interjú gyűjtemény, amelyet 1956 után az 1956-os Amerikába került magyar emigránsokkal készítettek arról, hogy milyen is az élet a vasfüggöny mögött, illetve mi minden késztette az embereket arra, hogy a kommunista rendszer ellen felkeljenek, és megpróbáltam megérteni az amerikai tudományos közösség, hogy mi kell ahhoz, milyen tényezők játszhattak szerepet abban, hogy Magyarország kiállt a szovjet típusú rendszer ellen, és kirobbant a forradalom 56. októberében. Most ezt a gyűjteményt sikerült az ő segítségükkel nem csak digitalizálnunk, hanem kutathatóvá tenni és feldolgozni. Ez ott van az Archívum honlapján mindenki számára hozzáférhető módon. Ez volt az első közös akciónk, ha szabad így mondani. Azután segítséget nyújtottak ahhoz, hogy készítsünk egy nagy, külön gyűjteményt az 1956 után Amerikába került magyar emigránsok életéről, amerikai életéről, és ehhez feldolgozhassuk az International Rescue Committee-nak, amely döntő szerepet játszott abban, hogy segítse a magyarokat elsősorban Bécsben tovább jutni a világ különböző tájaira. Ennek az International Rescue Committee-nek az archívumát a Hoover Archívum őrzi Stanfordon, és az ott lévő anyagokat feldolgozva sikerült rekonstruálnunk ennek a magyar emigrációnak a történetét, megint csak a Blinken család segítségével. Már csak azért is, mert Vera Blinken, aki, mint mondtam, magyar származású, 1950-ben szintén az International Rescue Committee segítségével talált otthonra Amerikában, és amikor erre módja volt, akkor úgy döntött, hogy segíteni fogja ennek a szervezetnek a munkáját, és hosszú-hosszú évtizedekig ennek a nemzetközi szervezet vezetőségének a tagja volt. Tehát már csak ezért is segítették ezt a tevékenységünket, és azután ők úgy döntöttek, hogy egy hosszú távú és nagyobb felajánlást is tesznek az archívum számára, amely biztosítja azt, hogy, hogy hosszú-hosszú ideig az archívum nyilvános programjai nem a közvetlen archívumi tevékenység, hanem a nyilvánosságban megjelenő tevékenységünk biztosítható legyen.
Erre talán azért is szükség volt, mert az utóbbi években érte néhány kellemetlen változás is az archívumot és az intézményt, elég csak az 56-os intézet bezárására vagy a CEU távozására gondolni. Hogyan találták meg az új helyüket ebben a rendszerben?
Ez egy nehéz helyzet. Ha már az 56-os intézetet említette, akkor hagyj említsen meg azt, hogy az 56-os intézet egy nagyszerű munkát végzett, de a tudományos munkája mellett egy komoly archívumot is épített, egy úgynevezett oral history archívumot, amely nagyon sok, nagyon fontos személyes interjút őriz a második világháború utáni korszak legfontosabb figuráival, és ezt a tevékenységet, ezt mi támogattuk szakmailag is, és anyagilag is. Tehát az az anyag, amely az 56-os intézet felszámolása után átkerült az úgynevezett Veritas kutatóintézetbe, az a mi segítségünkkel létrejött anyag, amely azóta igen bonyolult módon áll csak a nyilvánosság rendelkezésére. De hát ez a sors, ez nem csak az 56-os intézet sorsa, az Akadémia Történettudományi Kutatóintézete is kormányfelügyelet alá került, és ezzel a tudományos önállóságát elveszítette. Az egyetemek egy része is azzal, hogy nem állami egyetemként, hanem magánalapítványi formában működik tovább. Ezzel sokkal közelebb került a politikához, mint annak előtte volt. És annak következtében, amilyen változások az elmúlt években lezajlottak, a tudományos kutatók egzisztenciálisan kiszolgáltatottabbá váltak a politikai változásoknak, mint az azt megelőző években, amely megfontolásra készteti őket, már csak azért is, mert a kutatási támogatások azok olyan állami szervektől érkeznek, amelyeknek uhatatlanul politikai szempontjaik is vannak. És mi tudatában vagyunk annak, hogy a mi helyzetünk az egy különleges kiváltság. Mi egy nyilvános, a közszolgáló magánintézmény vagyunk. A mi költségvetésünk nem függ kormányzati vagy politikai megfontolásoktól. Mi a költségvetésünket azt az egyetemtől kapjuk, sőt az egyetemnek a statútuma úgy szól, hogy egy bizonyos összeget az archívumnak az egyetem aktuális helyzetétől függetlenül meg kell kapnia, és ez is biztosítja azt, hogy az archívum független szakmai munkát végezhessen. Tehát mi egy különleges, kiváltságos helyzetben vagyunk, ezért egyrészt nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ítéletet mondjunk mások felett, akik nálunk sokkal-sokkal kiszolgáltatottabb és nehezebb helyzetben vannak, és másrészt úgy érezzük, hogy nekünk kötelességünk megpróbálni segíteni nehezebb helyzetben lévő intézményeknek, és ezért, ha módunk van rá, akkor átveszünk olyan gyűjteményeket, amelyeket már intézmények, amelyeknek a léte az veszélyben van, vagy amelynek intézményes létezése megszűnt, nem képesek tovább a nyilvánosság rendelkezésre bocsájtani, és ilyen módon mi egy végső menedékhely vagyunk bizonyos történelmi gyűjtemények számára, amelyeket igyekszünk mi a nyilvánosság számára elérhetővé tenni.
Nagyon furcsa a helyzet. A Közép-Európai Egyetem nagy része már Bécsbe költözött, önök még mindig itt vannak Pesten. Tervben van esetleg, hogy követik?
Nincsen tervbe véve. Nekünk eltökélt szándékunk, hogy itt fogunk maradni. Az anyagaink azok elsősorban Kelet-Közép-Európára vonatkoznak, arra a térségre, amelynek a határa az a, mondjuk azt, hogy a Brug folyó, nyugaton, vagy a magyar-osztrák határ, és nekünk az a célunk, hogy az erre a térségre vonatkozó történelmi dokumentumok ebben a térségben maradjanak, és e térséggel foglalkozó kutatók számára álljanak rendelkezésre, de természetesen külön feladatokat ró ránk az a tény, hogy az egyetemnek mi is be kellett költöznie. Napi 24 órában digitalizáljuk a képanyagunkat, először a filmeket és a fényképeket, kb. 19 ezer órányi filmanyaggal rendelkezik az archívum, és ezeket a filmeket digitalizáljuk először azért, hogy ezek a dokumentumok elérhetőek legyenek az oktatás és a kutatás számára Bécsben. A felhőn keresztül hozzá tudnak férni a hallgatók és az oktatók a nálunk őrzött anyagokhoz, de bevezettünk egy úgynevezett kívánságra történő digitalizálás szolgáltatást is, tehát hogyha egy hallgató küld nekünk egy üzenetet arról, hogy a dolgozatához szüksége van nálunk őrzött anyagokra, amelyeknek a létét az elektronikus katalógusunkból megtudja, hiszen az anyagaink azok elektronikus katalógus alapján elérhetőek a világ minden tájáról, akkor mi, amennyiben ez az anyag még nincs digitalizálva, ez egy szöveges dokumentum valahol a raktárunk mélyén, akkor igyekszünk akár a hétvégén dolgozva is ezeket a dokumentumokat digitalizálni, hogy a diákoknak és az oktatóknak rendelkezésére álljanak.
Huszonöt éve nyílt meg a Nyílt Társadalom Archívum. Az évforduló alkalmával beszélgettem a Szabad Európa podcastjában az archívum történetéről Rév István igazgatóval. A beszélgetés közben hallott archív hanganyagok mind a gyűjtemény részei. Én Vovesz Tibor vagyok, köszönöm a ránk szánt idejét.